Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban nehéz helyzetekkel, nehéz üzenetekkel, nehéz problémákkal foglalkozunk. Ma azt gondolom, hogy egy kifejezetten nehéz, személyes típusú problémáról fogunk beszélgetni, karrierválságokról, kiégésről, és ezek kezelési lehetőségéről. Csatlós Csilla executive coachot hívtam, aki ennek nagy szakértője, és régóta követtem a munkásságát. Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy itt lehetek.
Honnan kéne elindítani ezt a dolgot, mert karrierünk során, meg az életünk során ez egy sokféle válságperiódus van. Leginkább talán az élet közepiről szoktunk a legtöbbet beszélni, legalábbis a média leginkább ezzel foglalkozik, de hát azért itt most már a fiatalok kapunyítási problémáiról is szoktam hallani, meg ugye ezek a karrierváltás pillanatok, tehát hol csúcsosodik ki leginkább, amikor életválságok és karrierválságok összefüggnek?
Hát ez azért egy elég összetett probléma, és ugye vannak úgynevezett, amiről te most itt beszéltél, például az életközépi válság, ezek az úgynevezett normatív krízisek, amik ha akarod, ha nem akarod, jön. Tehát ez a jobbik helyzet, mert ugye ezek azok, hogy leérettségizem, átlépek a tinédzserkorból a felnőtt korba, vagy önálló keresővé válok, ezek mind krízisek, a házasság egy krízis, tehát az első önálló családalapítás, vagy a gyerekérkezés, ezek mind krízisek. És ugye vannak azok a krízisek, amikkel én foglalkozom, amikor nem várt krízisek, mert az ember alapvetően nem arra van felkészülve, hogy összeomlik a karrierje, vagy hogy egyszer csak ott van a tetején, és nem tudja, hogy miért van ott, és hogy innen hova kellene menni. Ezek már nem a normatív krízis kategória, tehát itt nagyon fontos az, hogy milyen a megküzdés, hogy látom magam, hogy ismerem magam, hogy tudom, hogy mi az, amit én igazán szeretnék, és akkor azért mindig van kiút.
Azt mondod, hogy az egyik típus az a normatív, ami mindenki átesik, aki megéli, tehát aki eljut addig, de a karrier típusú elbizonytalanodások, elakadások is olyanok, amik nagyon sok mindenkit érintenek. Lehet, hogy nem ilyen szabványszerűen, persze érettségi, és akkor utána nehéz, de hát azért valahogy nagyon általánosnak tűnhet.
Igazából az időintervallum, ugye, hogyha azt nézzük, egy életközépi válság az a 45-50, vagy a 45-55, tehát attól függ, hogy ki hova rakja. Az, hogy egy karriernek a krízise az mikor van, az gyakorlatilag kortól független. Tehát lehet egy hirtelen felfutott karrierbe 25 évesen valaki, úgyhogy a fejét vakarja, és nem tudja, hogy merre van előre, de ugyanezt elérheti egy csúcsvezető 55-60 éves korában, amikor már van 30 év vezetői tapasztalata, már nincs a létrán hova menni fölfele, mert nincs fölfele, és akkor kellene találni egy új utat, egy új értelmet, egy olyan helyzetbe, ami szerintem borzasztóan fontos, akár a kiégés, akár a krízisek kapcsán, hogy az utóbbi évek, vagy az utóbbi évtizednek a vívmánya az, hogy teljesen manifesztálódunk csak az anyagi dolgok irányába, és hogy valahogy az a legfontosabb dolog elveszik, hogy akkor vagyok csak jól egy munkában, hogyha van számomra értelme, ha azt érzem, hogy amit teszek, az értelmes, azzal szolgálok, azzal valamit jobbá teszek, önmagában csak az, hogy a ranglétrám, meg a titulusaim, meg a package-em, ami jár hozzá, az megvan, az nem lesz elég a boldogsághoz.
Te sokat dolgozol, ugye executive coachként vezetőkkel, ahol úgy képzelem, nem is annyira fantázia szült a dolog, hogy ezek az anyagi javak, előnyök, ezek rendben vannak, tehát abszolút. Nem egzisztenciális jellegű elakadások ezek, hanem a merre van az előre, sokkal trükkösebb dolog.
Az egzisztenciális elakadás ezekben a helyzetekben azoknál a vezetőknél, akikkel dolgozom, valóban nem játszik, hiszen arról beszélünk, hogy top vezetők, akik végigfutottak egy gyönyörű karriert, sok-sok számjegyű alapfizetésért, és még és legalább ugyanakkor a bónuszért teljesítik a, úgymond a kihívásokat. Itt mindig azzal van a gond, hogy hol van a pont, amikor elunja, amikor már nem okoz izgalmat, amikor megszürkül az egész, és rutinná válik, mert ugye azt azért tudjuk, hogy ha rutinná válik, akkor onnantól kezdődően megölődik egy csomó minden, megölődik az izgalom, a kreativitás, a megújulás, stb. És eljön szerintem az a pont mindenkinél, ahogy szükségszerűen egy-egy ponton a többségük vált, és vált egy másik területre, vált egy másik iparágba, a másik típusú pozícióra, és ettől a váltástól azért nem kell félni.
Azt kell először végig gondolni, hogy egyáltalán a helyemen vagyok-e, jó helyen vagyok-e, és találok-e még kihívást abban a karrierben, vagy azon az állomáson, ahol vagyok, vagy tehát, hogy egyáltalán jó helyen kötöttem-e ki, és mást keresek, vagy az, hogy ebbe a helyzetbe, ahol vagyok, tudok-e még új célt kitűzni magamnak. Tehát a váltás irányába kell gondolkozni, ezt próbálom ilyen bonyolultan kérdezni, vagy pedig új kihívást találni abban, ahová elindultam.
Én nagyon hiszek abban, hogy új kihívást akkor talál az ember, hogyha az előzőt lezárta. Tehát azért vagyunk annyira pragmatikusak vezetőként, nyilván van egyfajta énünk, ami szervezet, ami számol, ami tervez, ami nem feltétlen szereti a bizonytalanságot a vezetők döntő többsége. Tehát az első lépés az mindig az, hogy azt keressük, hogy amiben most vagyok, abban van-e kiút, abban van-e újabb izgalom, van-e továbbfejlődési lehetőség, vagy tényleg az van, hogy akár egy cég struktúrában, akár képzettségemből, akár tapasztalatomból adódóan egyszerűen itt és ezen a helyen nekem nincs tovább. Onnantól kezdődően nyilván jön a gondolkodásnak a következő lépés, hogyha itt nem, akkor hol? És egyébként, amikor ezek a karrierválságok vannak, akkor ez a legfontosabb dolog, hogy meg tudjuk azt fogalmazni, hogy hol van az a pont, ahol én utoljára éreztem, hogy igazán jól vagyok, mi az, ami hiányzik, mi az, amit újra meg akarok találni, és amikor megvan az, hogy mit keresünk, akkor váltunk. Tehát nem úgy váltunk, hogy sokan csinálják azt a fajta ugrás, hogy beleugranak a bizonytalanságba, van, akinek ez bejön. Nyilván egy vezető megteheti, hiszen valószínűsíthetően egzisztenciális szorongása nincs, tehát minél lejjebb vagyunk ugye a ranglétrán, annál nagyobb probléma a váltás, mert a váltásnál az elsődleges gondolat az az lesz, hogy ez hogyan hat a családomra, a megélhetésemre, a létfenntartásomra. Egy top vezetőnél ezek már általában lerendezett dolgok, mert megvan egy, mindig a, ugye van ez a csúnya kifejezéssel mondott amerikai leszarási pénz, hogyha az a 6-8 havig teljes komplet jövedelem ott van, ami gyorsan szabadítható és hozzányúlható, akkor van fél évem, egy évem megtalálni magam, akkor mitől féljek? Tehát az egzisztenciális szorongás nem fog visszatartani egy döntésnek a meghozatalában.
Tehát végig gondolja azt, hogy megtehetem, és akkor lehet, hogy könnyebben mondja azt, hogy na hát fél év alatt csak eszembe jut valami, vagy csak megtalál valaki valamilyen ötlettel, ha nekem nincs ötletem.
Persze, de ez nagyon személyiségfüggő, tehát függ attól, hogy ki, akik a bizonytalanságot nem kedvelik, akik szeretik, hogyha szervezetten, struktúráltan van körülöttük minden, ők azok, akik nagyon nehezen tudják azt elfogadni, hogy hidd el, hogy az, hogy ugrasz egyet, és van egy légüres tér, és van időnk keresni, van időd újra megtalálni magad, nem szervezetben, nem egy struktúrában, nem egy vállalati kultúrán belül, hanem önmagadon belül, hogy mi az, ami mondjuk 55-60 évesen még azt mondod, hogy még van 10 aktív éved a munkába, akkor érdemes még nekiállni. Van pozitív és van negatív példám is. Tehát volt olyanom, aki nagyon hirtelen ugrott gasztronómia irányba, beletörött a bicskája, és utána visszajött.
Már nem is volt olyan gazdag.
Hát, és nem volt olyan gazdag, így van,
utána
de azt hiszem, hogy ez így nem annyira zavart, ez az egzisztenciális rész, inkább a kudarc élmény, és ott újra húzaloztunk, és újra kerestük. De olyan is van, aki váltott, és nem top vezető volt, de abszolút egy vállalati hierarchiába a tetején dolgozott, élelmiszeripari vállalkozást csinált, és köszöni szépen, totálisan jól van, és egy elég komoly saját tulajdonú gyártócéget hozott össze néhány év alatt. Tehát van ilyen is, van olyan is, emberfüggő. És én nem szeretem a kliséket, ez nagyon fontos, hogy nem hiszek abba, hogy emberekre rá tudunk. Mindig kérdezik, hogy mi a módszertanom, az ember, a kérdések, és ez ott azzal az emberrel, azok a kérdések, azok a helyzetek. Tehát, hogy nincs egy olyan módszertan, amit ráhúzok, és azt mondom, hogy ez minden egyes kliensnél működik, mert ez nem igaz, minden egyes kliens más. Más élet, más út, más hozott csomag, és nyilván más vágyak, meg más álmok abban a pillanatban, amikor megérkeznek.
Azt elmondhatjuk azért, hogy mondjuk az a fajta háttér, legyen az családi háttér, vagy valami stabil, biztos alap, az segít azért abban, hogy mondjuk egy karrier döntésnél könnyebben tud az végig gondolni, vagy jobban tűri a bizonytalanságot, hogyha egyébként a többi része rendben van az életének?
Ezt szerintem abszolút fontos. Tehát én nem hiszek abban, hogy kríziseket lehet halmozni. Vannak kollégáim a szakmában, akik azt mondják, hogy a teljes összeomlása jó.
Nekünk mohács kell.
Nekünk mohács kell, hát ne, én ebben nem preferálom ezt a nézetet egyáltalán. És nagyon hiszek abban, mert a tapasztalat is most már 10-valahány év, meg több mint 1000 vezető után azt sugallja, hogy fontos az, hogy meglegyen a stabilitás, hogy tudjam, hogy a család jól van, a gyerekeim, a feleségem vagy a férjem teljesen, mindegy, a legszűkebb pátriárkám, ami nekem nagyon fontos, az stabilan van, boldogan van, jól megy a sorú. dolguk. De egyébként nagyon jó a kérdés, mert sajnos pont azokban az időszakokban, amikor ezek a karrierkrízisek megszületnek, ezekben nagyon sokszor belejátszik, pont egy pár hete írtam a LinkedIn-en erről, hogy az én klienseimnek a 43%-a már elvált, vagy éppen válófélben van CEO-ként, vagy abszolút vezetői pozícióban lévő szakemberként. Tehát hogy sajnos sokszor az van tényleg, hogy az ébreszti rá őket, hogy egyébként éri őket egy óriási krízis a magánéletükbe, tehát ott van egy törés, van egy megromlott párkapcsolat, egy elhidegült párkapcsolat, ahol nyilván a másik fél semmit nem szeretett volna, csak valamit kapni abból az emberből a karrier oltára mellett, mert hogy azért, hogyha teljesen őszinték vagyunk ebbe, akkor azt azért mindig be kell vallani, hogy ez sok a vám, nagyon sok a vám, amit úgy közben meg kell fizetni, és egy rendkívül tudatosan épített családmenedzseléssel lehet csak úgy karriert építeni, hogy ne törjön el a másik oldala. Hozzuk ebben a nagy magyar számokat, tehát, hogy minden második cégvezető, aki hozzám került, mondom, az már túl van a válláson, vagy éppen most van egy haldokló párkapcsolatban, és még próbálja menteni, amit lehet.
Hát klisé vagy nem klisé, de azért az életközepi válság az nagyon rímel arra, hogy az ember akár a párkapcsolatában is elbizonytalanodik, egyszerre bizonytalanodik el a karrierjével, tehát ezek csőstül jönnek ilyen értelemben.
Igen, és ezért kell, én azt gondolom, hogy ezért kell nagyon észnél lenni, és azért kell legyen benne tudatosság. Nyilván lehet ezt csak intuitív módon is vinni, és azt mondani, hogy ugrasz, és már amikor nincs veszíteni való, hiszen nyilván amikor már recseg ropog körülötted minden, akkor lehet, hogy van egy pont, amikor azt mondod, hogy na jó, akkor most boruljon, aztán majd lesz valami. De azért én hiszem azt is, nyilván azért is, mert két gyerekes családanya vagyok, hogy nagyon fontos az, hogy azért a prioritásaim ott legyen, hogy oké, hogy én megengedem magamnak a nagy ugrást, de ez hogy hat azokra, akik még körülöttem vannak, vagy akikről nekem gondoskodnom kell, és ezért én szeretem, hogyha megfontoltabban ugrunk, és próbálunk egy kicsit stabilizálódni, mielőtt szétverünk mindent magunk körül, mert ez egy karrierváltás, főleg egy komolyabb, tehát hogyha valaki mondjuk 25-30 éven keresztül felsővezető volt egy vállalati struktúrában, azért az teljesen más lesz, amikor ki akar menni és akar csinálni egy saját céget, tehát hogy ezt azért látjuk, hogy teljesen másképp működik a dolog, és nem feltétlen biztos, hogy egy multinál megszerzett 20-25 éves gyakorlati tapasztalat az elég ahhoz, hogy itt bekerüljön a magyar mikro- meg KKV vállalkozási körbe, és ott is ugyanolyan sikeres legyen.
Hát arról nem is beszélve, hogy ez a fajta network, ugye, ami a legnagyobb értéke egy idősödő, vagy a karrierén felfele lépkelő embernek, hirtelen hát nem elszürkül, de hogy elpárolog, vagy el tud párologni, hogyha valakinek a névjegyén már nincsen rajta, hogy a nagy multinak a felső vezetője.
Ez abszolút így van, tehát erre számtalan gyakorlati példa van, hogy pillanatok alatt ki lehet esni abból a bizonyos körforgásból, amiről azt hiszük, hogy vagyunk valakik, és ott vagyunk a közepén mindennek, és akkor jön a légüres tér, mert rájövünk, hogy valóban, hogy onnantól kezdődő, hogy nem az van a névjegykártyán, ami rajta van, valahogy nehezebben nyílnak az ajtók, de hát ez már egy nagyon komoly társadalmi probléma, amiről lehet hosszasan beszélgetni.
Hát meg egy nagyon nagy sok, ugye, mert aki abba van, hogy, és ilyen tapasztalatom nekem is van, vagy láttam ilyet közelebbről, hogy valaki úgy érzi, hogy na hát van 150 ember, akivel le tudok ülni kávézni a következő két hónapban, mert és azokkal majd kijön belőle valami, és amikor megteszi ezt a lépést, akkor hirtelen nem ér rá az a 150 ember, hogy kávézzon, vagy lehet, hogy egy udvariassági körbe igen, de az ő valutája, vagy kapcsolati értéke az nagyon devalválódik.
Igen, és ez megint pont, amit most te mondasz, az ugyanarra haja az, amit én mondok, hogy ha ez egy tudatosan előkészített valami a karrierválság, vagy karrierváltás, akkor sokkal kevésbé lesz belőle válság, szerintem meg egy nagyon súlyos krízis helyzet, hogyha megfontoltan haladunk valami felé, és egyébként ez is, amit mondtál, szerintem nagyon fontos, visszacsatolnék rá, hogy van 40-50-80 ember, akivel le tudok ülni beszélgetni, hittem, hogy nem kell ennyivel leülni beszélgetni, de azzal a 8-10-zel, akinek a karrierem során számított a véleménye, azokkal én biztos, hogy szívesen beszélgetek arról, amikor éppen szét akarom rugdalni az életemet, meg a pályámat. És látok olyan példát, most is van egy ilyenem, ami teljesen friss, aki egy nagyon nagy vállalatnak a top vezetői pozíciójából állt föl, és nem úgy állt fel, hogy A-ból megyek B-be, ugye ezt szokták mondani HR-esek, hogy azért a top vezető az úgy lép egyik helyről a másikra, hogy itt mondjuk van 5 hónapom, 6 hónapom, hónapom, amit ugye le kell zárnom a folyamataimat, fél év mondjuk a felmondási, felmentési időm, és utána megyek majd az új helyre, de hát már ott vár az új hely. A hirtelen ugrásoknál pedig tényleg az látszik, hogy eltörik a kapcsolati háló, eltörik a fontosságom kvázi, és egyébként ott derül majd ki, hogy ki az, akinek én igazán fontos voltam, meg akinek számítottam, mert nyilván itt jön az, hogy ki az, aki eljön velem egy látszat kávézásra, és ki az, aki tényleg és hatékonyan megmozdít értem kapcsolatokat, vagy bármi egyebet, amivel előrébb mehetünk.
Teljesítménykényszer a felső vezetőknél, egy picit erről kérdeznélek még erre a blogba, aztán elmegyünk egy rövid szünetre. Kicsit érintettük, ha nem is mondtuk ki ezt a szót, ugye, hogy azt mondtad, hogy nagyon tudatosan kell a családot menedzselni. Ezt nem tudom máshova betenni más polcra, hogy ugye nincsen nagyon ideje arra, hogy jól menedzselje az életét, csak hogyha nagyon tudatosan tud ebben eljárni, miközben folyamatosan valamiféle extra teljesítményt kell nyújtani a karrierében, a munkahelyén, és ez a fajta ellentmondás, vagy ez a fajta stressz helyzet, ez nagyon könnyen vezet ez a bizonyos kiégéshez.
Volt most nem olyan régen egy olyan történetem, ahol egy olyan gyártási vezetőt kócsoltam, aki egyébként mérnöki végzettséggel rendelkezik, és a mérnöki sorról emelkedett föl 11 néhány, közel inkább 20 év alatt egy top vezetői pozícióba, és súlyos kiégéssel jött, hát nyilván mi másra hozzá, majdnem mindenki azzal jön. És nagyon érdekes, hogy milyen megszokásai vannak az embernek, hogy ugye arról beszélünk, hogy egyensúlyok, tehát egyensúly a családba, egyensúly a gyerekeimmel, egyensúly a kollégáimmal, mellette nyilván van egy óriási megfelelési kényszerem, mert egy nemzetközi vállalatnál ott vagyok vezetői pozícióba, egy ötfős boardba, egy óriási gigaüzletben, több ezer alkalmazott van Magyarországon, tehát van egy hatalmas felelősség. És akkor kérdeztem tőle, hogy a gyerekeit megkérdeztettük, hogy mi az, ami a legjobban hiányzik apával, hogy mi az, amit szeretnének megkapni, hogy apa vigyen bennünket az iskolába. És ez mondjuk nekem nem tűnt olyan teljesíthetetlen dolognak, és mondta neki, hogy János, hát mondom, vidd őket az iskolába, mi ezzel a probléma? De hogy minden reggel tier meeting van, és hogy ő ott van reggel 8-kor a tier meetingen, nem mondom, te neked muszáj minden egyes napon, azon a bizonyos tier meetingen, te neked ez kötelező, és akkor nagyon érdekes volt, mert volt egy ilyen teljes rádöbben is, hát nem, én ezt mérnök koromban megszoktam, hogy minden egyes ilyen meetingen ott vagyok, és én mérnök korom óta 16 éve elmegyek ezekre a meetingekre, ami a gyártási folyamatokról szól. És hát pillanatokat kiderült, hogy átszerveztük egy kicsit a folyamatokat, hogy ő kapar azokról a meetingekről egy 10-15 soros nagyon profi összefoglalót attól a kollégájától, aki nagyon ugyanúgy van húzalozva, mint ő, tehát hogy azokat tartja fontosnak, mint ő, tehát kap egy kvázi egy rapid visszajelzést, és egy olyan dolgot, ami egy folyamatos feszültség volt a családban, a gyermekei és ő közte, az gyakorlatilag egy 3 perces telefonnal, meg átszervezéssel megoldottunk, és a legjobb az volt, hogy mennyire értetlenül szemlélte a végeredményt, hogy ez ennyi. Hát igen, de aki benne ül egy helyzetbe, ott azért van egy ilyen szemellenzős dolog, hogy látom azt, amit én látok, de hogy nem látom sokszor, hogy mennyire triviálisan egyszerű dolgok vannak, amivel tudok könnyíteni magamon és időt adni azoknak, akik egyébként a legfontosabbak.
Csatlós Csilla executive coach-sal beszélgetünk itt a Krízisek és pofonokban, és azonnal jövünk vissza.